Világszám. Utazzon hétről hétre az Inforádióval a világ hat kontinensére. Exotikus tájak, népszerű üdülőhelyek, sosem hallott hihetetlen történetek. Világszám. Uti könyvek helyett.
Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Szijjárd vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Több hallgató kérdezi, hogy ha Horvátországba indul és hajótúrára szeretne menni, akkor hol hagyhatja vajon a gépkocsit. Nos, hogyha valaki autóval érkezik a tengerhez, akkor őrzött parkolóban hagyhatja azt. Egy átlagos hajóút egyébként egyhetes, de több különböző útvonal létezik, és ezek közül lehet választani. Vihar ritkán van, így a hullámzás elviselhető, általában nem lesz a gyakorlatlan turista tengeri beteg. Fürdésre szinte majdnem mindegy egyik nap van lehetőség. A hajó megáll egy csendes eldugott öblöskében, amelyet aztán birtokba vehetnek a tengerre vágyó turisták. Egy másik hallgató arról érdeklődött, hogy van-e cápa az Adria tengerben. Nos, van az Adriai tengerben, cápa igen, és még fehér cápát is láttak itt, de ez nagyon-nagyon ritka a dolog, és sokáig mesélték, hogy fehér cápát láttak itt, egyébként emberre nem támadott mostanában, úgyhogy nem kell félni, de hát természetesen azért a tengerben való fürdés egy bizonyos kockázatot rejt magában, hogyha valaki például a sósvizet nem bírja, akkor maradjon inkább a Balatonnál. Dél-Spanyolországot egyre jobban megkedvelik a magyar turisták. A rendszerváltás követő időszakban ugye a legtöbb magyar, ha tehette, akkor Görögországba meg Spanyolországba utazott, ez volt a két varázslatos célterület. Manapság már Horvátországba és Olaszországba mennek leginkább a magyar turisták, hogyha tengerre vágynak. A Costa del Sol ugyanakkor ismét úgy tűnik, hogy népszerű lesz a magyar turisták körében, legalábbis az adatok azt mutatják, hogy a gépek meglehetősen tele vannak, és az autóbuszok is elindultak, csak nem 90% töltöttséggel a dél-spanyolországi napospart felé, amely régen az arisztokrácia kedvelt üdülőhelye volt. Ma már a milliómosok erel maradnak, a csillogó-villogó üzleteket német és orosz turisták népesítik be. Ugyanakkor a 360 km hosszú parton csodálatos a strand, végeláthatatlan homokossá fúzódik. Ráadásul ez Európa egyik legkedvezőbb éghajlatú vidéke, nagyon ritkán esik, úgyhogy nem kell arra számítani, mint például a most a héten Bulgáriában nyaralók, hogy két napig szakadni fog az eső, hanem itt a napsütés általában kellemes, és hogyha esik is, akkor az maximum fél óráig tart. Az itt található városok ráadásul messze földön híresek történelmi nevezetességeikről, páratlan hangulatukról. Marbella például a társasági elit híres városa. Bár a fénye egy picit megkopott, azért a kikötőben sétálva még mindig pazar jaktokban lehet gyönyörködni. Esténként a hajókon gyakran bulit is tartanak, ahová szívesen meghívják a kikötőben sétáló magányos hölgyeket. A jaktra piros bársonyszőnyegen lehet felmenni, az italokat pedig libériás inas szolgálja fel. Egy komolyabb hajónak ma már természetes tartozék a néhány plazma tévé, a digitális mozirendszer és a hifi berendezés, hogy táncolni is lehessen. Természetesen vannak kisebb hajók és vitorlás a kikötő hátsó részén. Ezek közül néhányat ki lehet bérelni, hogyha valaki inkább a barátaival szeretne túrázni. Marbellán a strand kellemes, de nem annyira szuper, mint például Torremolinosnál. Az éjszakai élet ugyanakkor mindenért kárpótolja a turistákat. Costa del Sol fővárosa Malaga. Itt szállnak le a különjáratú repülőgépek, amelyek Budapestről szállítják az utasokat. A repülőteret a település hírességéről, Pablo Picasso-ról nevezték el. Számtalan kiállítóhely, pub, üzlet viseli Picasso nevét, és persze mindenhol kapható a híresebb munkáinak másolata. Malagában remek üzleteket találni, az ismert spanyol ruházati cégek mind-mind képviseltetik magukat, de ne számítsanak azért ázsiai árakra, az viszont biztos, hogy az itt vásárolt termék az nem megy ki a divatból egy hónap múlva. Malaga egyben Spanyolország egyik legfontosabb kereskedelmi kikötője is. A szultánok csodás birodalma, Granada pedig az, amit minden Spanyolországba látogató turistának érdemes megnéznie, és hát persze mellette Madridban a Prado Múzeum az, ami ugyanilyen híres, Granadában viszont több turista látogat. Már az útikönyv is figyelmezteti az érdeklődőket, hogy 4-5 nap az előjegyzés, meg végtelen hosszú a várakozás. A granadai Alhambrát ugyanis állítólag csak így lehet megtekinteni. Ezt a várat még a mórok építették, és Spanyolország leglátogatottabb nevezetessége. A Gaudi által tervezett barcelonai Sagrada Familia templomot sem nézik meg annyian, mint ezt az erődöt. A helyszínen aztán ott jártam, akkor kiderült, hogy tényleg egyszerűbb faxon jegyet rendelni, vagy próbáljanak meg interneten előjegyezni egy időpontot, mert akkor nem kell sorba állni, és esélyük van arra, hogy még hétvégén is bejutnak. Ugyanakkor azért a váratlanul érkezőknek sem teljesen reménytelen a helyzetük, van esély arra, hogy bejusson a készületlen turista, csak nagyon-nagyon sokat kell várni. A várban aztán megtudtuk, hogy miért jön ide évente 2 millió ember. Még a 8. században foglalták el az arabok Hispánia déli részét, és Granadában szultánságot hoztak létre. Egészen 1492-ig a Neszrida dinasztia tagjai uralkodtak, és építőmestereik és a művészeik elképesztő alkotásokat hoztak létre. Az Alhambra azt jelenti, hogy a vörös, ugyanis az épület nagy része vörös kőből épült. Mindenütt gyönyörű kis tavakat, kutakat, szobrokat találunk. A legimpozánsabb, gyönyörű virágok és enyhet adó narancsfák szegélyezte kertben az egyik szultán fia élt. Apja ugyanis azt a jóslatot kapta, hogy gyermekéből nagy és híres uralkodó válik, ha a szerelmi élete viszontagságoktól mentes. Ezért hát a szultán távol tartotta a nőket a fiától, aki mesés aranykalitkájában cseperedett fel. Később aztán, amikor már felnőtt és szabaddá vált, sem ő, sem pedig a többi uralkodó nem fékezte magát az Alhambrában. A népes háremeknek számtalan lakója volt. Nem véletlen, hogy ezek az épületrészek a legszebben díszítettek. A szultán személyes lakrészeit márványcsipkék és márványcseppkövek ékesítik, szinte hihetetlen, akkoriban hogy tudták ezt megcsinálni. Itt találjuk a mór építészet egyik csodáját, a híres oroszlános kutat is, amely a túlvilág örök forrásait jelképezi. Az Alhambra bástyairól káprázatos a panoráma látni egész Granadát. Nem véletlen, hogy amikor a keresztények visszahódították Hispániát, a várat csak úgy tudták elfoglalni, hogy szabad elvonulást ígértek a bent lévőknek. Érdekes, hogy amikor körbenézünk az Alhambra tetejéről Spanyolországban, máig olyan a látvány, mint 500 éve. Nem engedélyezik a modern házak felépítését. Még a kiszolgáló létesítményeket, például a benzinkutakat is megpróbálják elrejteni, hogy ne sérüljön a panoráma, és amikor például az egyik benzinkutnál tankoltam, láttam, hogy valami furcsa középkori tetőt készítettek, hogy amikor valaki lenéz az Alhambráról, akkor ne egy tankolótáson, hanem csak a tetejét, amely az 1100-es éveket idézi. A Vörös Várban hotel is van, az itt lakóknak óriási kiváltsága, hogy hajnalban szabadon sétálhatnak egy kis ideig a műemlékben, persze ezt megfizetik a szobaárban busásan. Az Alhambra megtekintésére minimum 4 órát kell szánni, de Granada nem csupán a csodavárból áll. A városka főtere ugyanis talán a leghangulatosabb Spanyolországban, a García Lorca múzeumot pedig szintén nem szabad kihagyni.
Világszám. Úti könyvek helyett.
Korzika talán egy kicsit drága a magyar turistáknak, alig, hanem ezért nem indulnak ide különjáratú repülőgépek, a kalandvágyóknak viszont feltétlenül ajánlom. Érdemes egészen a tengerig leutózni, aztán kompal átkelni, talán így lehet a legolcsóbban és a legjobban megismerni a környéket. Napóleon és Kolumbusz Kristóf szülőhazájának történelme, látványosságai, kitűnő borai és lakói ugyanúgy különlegesek, mint maga a táj. A francia fennhat Piget belsében 40, még júniusban is hósipkás, 2000 méter feletti hegycsúcs húzódik, és itt érintetlen falvak bújnak meg. A keleti parton pedig fehér homokos söveny húzódik, hogyha valaki a mediterrán medencében szeretne fehér homokú tengerpartot látni, akkor két helyen teheti ezt meg igazán. Az egyik Szardinia szigetén, Szardinia szigetének egy kis részén van fehér homok, no meg Korzikában egy pici fehér homokos söveny van még. A Szardinia egy picit fehérebb, és egyik sem annyira fehér, mint hogyha valaki elutazik a Maldív-szigetekre, tehát a Földközi-tenger környéki üdülőparadicsomok ennyit tudnak homokilag. A nyugati part Korzikán meredek sziklás, őrtornyok vannak itt szűk szerpentinek, ezek még a legedzettebb gépkocsi vezetők idegrendszerét is alaposan próbára teszik. A sziget belsejében ritkán találkozunk házigazdáinkkal. A legendás hírű rablólovagok is, ugye zárkozottak voltak az ősi vendetta, a banditák öröksége mindez, a biztonságot jelentette valaha ez a bezárkózás. Ha az utak mentén százával sorakozó szétlőtt jelzőtáblákból következtetnénk, akkor azt gondolnánk, hogy a korzikaiak nem békések, de tévednénk. A sziget lakói ugyanis barátságosak, bár, mint említettem, meglehetősen zárkózottak. A szigetet szinte mindig külső hatalmak birtokolták, eltekintve 10 évtől, amikor is a nemzeti szlav Pascal Paoli függetlenséget adott népének, ez 1755-től 1765-ig tartott, ennyi volt a korzikai függetlenség. A hagyománytisztelő és hazaszerető szigetlakokban a mai napig erős a függetlenségi vágy, úgyhogy sokáig gyakoriak voltak a politikai merényletek, összetűzések, sőt, megalkották a saját korzikai nyelvüket is, ez francia-olasz keverék nyelv, azért, hogy egy picit különbözzön az átlagos franciától. Nem véletlen talán, hogy a francia idegen légiónak van Korzikán laktanyája Calviban. A turistáknak azonban semmi félnivalójuk nincs, nagyon ügyelnek rá, hogy a civilek teljes biztonságban érezzék magukat. Ugyanakkor érdekes, hogy Korzikán törvényként tisztelik a babonákat és a régi szokásokat. Amikor például egy kisgyereknek foga jön, akkor nem ehet bárány vagy disznóhúst, nehogy törpe maradjon. Vagy május közepén például nem tartanak esküvőt, mert az rossz ómen. Mindenki ismeri a híres bosszúálló Madonna szobrát Calviban, az egyház ünnepekre más és más ruhákba öltöztetik, és az alsó ruha mindig a Madonnán marad, ugyanis úgy tartják a korzikaiak, hogy tilos a bosszúálló Madonna alsóneműje alá nézni, állítólag a Madonna öltöztetőnője egyszer megszegte ezt a szabályt, és abban a pillanatban megvakult. Hogyha közelebbről megismerkedünk a korzikaiakról, akkor rájövünk, hogy kedvesek, temperamentumosak, babonásak, ugye, vérpesdítőnek és táncolnak, és nem csupán a különleges hagyományaikhoz, meg a szülőföldjükhöz ragaszkodnak, de a vendégeikhez is, ha annak sikerül legyőzni a franciás korzikai zárkozottságot, és szívükbe fogadják az utazót.
Világszám. Úti könyvek helyett.
Hölgyeim és uraim, önök az Inforádió turisztikai magazin műsorát, a Világszámot hallották. Munkatársaim Elek Éva, Balogh Imre, Szakál László nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Kis Róbert Riádot hallották. További nagyon kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra.
Világszám. Utazzon hétről hétre az Inforádióval a világ hat kontinensére. Egzotikus tájak, népszerű üdülőhelyek, sosem hallott hihetetlen történetek. Világszám. Úti könyvek helyett.